Halló, halló, van vendégünk.
Halló, sziasztok.
Pici bácsi, jó reggelt kívánok. De jó hallani a hangodat. Mindenhol látni lehet téged, mindenhol az arcoddal, a könyveddel van tele az összes kirakat.
Nem tettük róla.
Igen, ez jó kérdés. De honnan gondoltad azt, hogy te tudsz könyvet írni?
Én nem gondoltam. Én valójában arra vállalkoztam, hogy teszek egy kísérletet, hogy ha sikerül, akkor már, hogyha valamennyi sikerül belőle, akkor folytatom. Uh-huh. És akkor elkezdtem így apránként egymás mögé rakni a dolgokat, úgy, ahogy van is a könyvben, tehát a könyv valójában a munkám sorrendjét is visszatükrözi, mert ugyanabban a sorrendben van, ahogy írogattam, és aztán mindig visszatértem, javítgattam, és egyszer csak lehettem, de ahogy gondoltam, hogy tudok könyvet írni, azért nem ismertem elvállalni.
A szerkesztőnk férje olvassa, meg szerintem még rajta kívül nagyon sok ezren, most itt a karácsony napokban.
Hát én nem, mert nekem nincs meg.
És akkor ma éppen beszéltem vele, és azt mondta, hogy egyrészt elképesztően van tördelve, tehát hogy ez az összerakás, ezek a részek így egymás után, hogy állati érdekesek, meg hogy az egész nagyon-nagyon humoros. Tehát, hogy ilyen tökre lehet rajta rögni, hangosan ott kuncog. Ez nem kérdés, ez csak úgy mondom, hogy a szerkesztő férje ma ezt mondta, és szerintem még ezzel vannak így egy csomóan. Viszont tőle megkérdezték elég sokan, hogy hogy van a fotó, ezt hogy csináltátok a címlapfotót? Mi az? Liszt?
A címlapfotó az egy ilyen viccből készült tulajdonképpen. Ezelőtt 2 évvel elhívtak egy interjúra a Playboyhoz, és ott az a szokás, hogy ők csinálnak egy csomó képet. És elmentem a fotostúdióba, egy fiatal srác volt a fotós, Ajkai Dávid, és csináltuk a képeket, és minden nagyon rendben volt, egy borzasztó helyes csapat volt, 4 vagy 5 hölgy, állati aranyosok voltak, ők az újságtól jöttek, de volt köztük sminkes, aki, hát ugye nekem nem, hogy kell mondani, engem nem kellett sminkelni, de ott volt, meg a ruhás, tudod, ami ilyenkor lenni szokott. És akkor borzasztó helyesek voltak, 2 a Playboytól, dumáltunk, és akkor egyszer csak véget ért a fényképezés, és azt mondta a Playboyos, hogy csinálhatnánk még egy képet, de az egy kicsikét, mondom, igen, de mi az, hogy egy kicsik? Hát egy kicsik, szóval, hogy befújnánk téged fehérre, meg a szemüvegedet is, és de ne ijedj meg, mert ez nem egy olyan festék, amitől bajod lehet, ebben nincsenek ártalmas kémikumok, hanem ez ha jól gondolom, akkor azt mondta, hogy ilyen, mint a tortákat fújják, vagy mit, tehát ilyen fehér, szerintem cukrozott dolog volt, nem biztos, hogy cukorból készült, mert nem emlékszem, hogy nyalogattam volna a számot, de megcsinálták, befújtak, lefényképeztek, és amikor dolgoztam a könyvben, akkor eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha ez lehetne a címlap. És akkor a kiadó belement.
Tök jó. A nézegettél régi fényképeket, úgy vetted elő, vagy hogy jöttek ezek az emlékek? Ennyire jó a memóriád, vagy ami éppen eszedbe jutott, azt írtad, és aztán ahhoz kötődtek még dolgok, képek, bármik?
Hát is. Nagyon sok régi anyagot megnéztem, hiszen most már van egy olyan úgynevezett LGT archívum, tehát hogy amit lehetett, azt összegyűjtöttünk, főleg az ENCIKE, és akkor ami nem mozgóképi anyag, az kikerült egy ilyen, ami nagy ebédlő asztalunkra. És ott állt az összes dolog, most is ott áll, mert a második kötettel kéne kész legyek lassan, és akkor évszámok szerint lehetett válogatni, és rengeteg olyan dolgot olvastam el most, amit korábban soha. 1970-80-90 körül megjelent írások, kritikák, akkor láttam azokat a fényképeket, akkor ebben a kis archívumban megtaláltam rengeteg olyan fotót, amire nem emlékeztem, amire nem is számítottam, stúdiópapírokat, följegyzéseket, félig kész dalszövegeket, megvannak ezek a nagyon régi spirálos, nagy alakú füzetek, amiben a dalszöveg kezdeményeket elkezdtem írni, amiket be is fejeztem. Ez még rendesen ilyen kézzel írott nagy füzetek, és akkor ezek ugye előhívták a történeteket, meg hát azért nagyon sok történet volt, amire emlékszem. Nyilván azért is, mert meséltem már itt vagy ott. És, és akkor magát az írást kezdtem el megszeretni. Tehát úgy valahogy ez engem nagyon izgatott. És nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle, nem gondoltam volna, hogy ilyen méretes könyv lesz ez, és
hány oldal ez most? 500?
520.
Jaj.
És akkor, és mi az előre látható, tehát hogy az eddigi dolgok azok még hány száz lapra férnek?
Hogy
a második rész az...
Nem, az eddigi utáni.
Tehát, hogy az eddigi, amiket lejtetett?
Ja. Hát nem tudom.
De az se kronológikus lesz, amit folytatsz most, ugye? Tehát ott is majd...
Ez úgy kezdődött ez a második rész, hogy én nem tudtam egyeztetni, ezt már mondtam másodt is, hogy valójában én nem tudtam egyeztetni azt, hogy mondjuk egy tableten is írtam, egy laptopon is írtam, egy telefonon is írtam, tehát mindenen írtam, amin írni lehetett, és úgy kezdett úgy fölrakódni egymásra az anyag. Mm-hmm. És én nekem gőzöm nem volt, hogy ez mennyi oldal lehet. És amikor azt mondta a szerkesztő tavaly, vagy idén nyár végén, azt mondta, hogy te Pici bácsi, meddig akarod ezt még írni? És én hát nem tudtam, hogy miért kérdezni, és mondtam, hogy hát meg úgy írogatok. Azt mondja, hogy ugye ezt most ahogy kiszámoltuk, 700 oldal fölött vagyunk.
Jaj!
Azt pedig nem szeretem, tehát én nem szeretek ilyen baromi nehéz könyveket tartani a kezemben, és mondom, hogy hát az nem lehet. De, hát én meg gondolhatod, hogy egy profi szerkesztővel nem fogok elkezdeni vitatkozni, legalábbis hosszasan nem. Azonnal elhittem, és ő pedig azonnal átküldte, hogy ezt hogy kell kiszámítani. És hát akkor csapjunk le legalább 200-at a végéről.
Jó, és sajnáltad?
Legyen majd egy második
között. Ja, úgy nem. Nem izgultam, hogy sajnáltad, amit kivágtatok, de akkor az a második kötet.
Hát persze, mert gondoltam, hogy ha megbukik az első, akkor nem lesz második, és akkor pedig milyen fontos dolgokat nem tudok majd megjelentetni, mert hát azokat is annak tartottam, de hát nem buktunk meg.
A legfontosabb dolgok azok, például azok az emberek, azok a zenésztársak, akikről esetleg a mostani fiatalok nem is tudnak, és hogyha egy ilyen könyvet, akik viszont róla tudnak, a kezükbe vesznek, akkor a Barta szóval, hogy ezek a régi dolgok, ezek előkerülnek.
Azt gondoltam, hogy amikor 85-ben csináltunk egy LGT könyvet, akkor azért viszonylag keveset foglalkoztunk azzal a bizonyos boom korszakbeli LGT-vel, ami a Barta Amerikában maradásával nagyjából elkezdett változni, és tulajdonképpen senki nincs, aki valójában emléket állítson. Én nem akartam egy LGT könyvet írni, és nem is az, ez nem egy pót LGT könyv, vagy egy LGT pótkönyv, de ezeket a dolgokat, hát már csak én élek abból a boomféle csapatból, ezt egyedül én tudom.
Jaj.
És arra gondoltam, hogy azért nem lenne olyan rossz, hogyha valamilyen módon emléket lehetne állítani. Nem írtak a Laksió Zsiról könyvet, én nagyon-nagyon nyomtam, hogy a Somlóról készüljön egy könyv, és talán most. A napokban lesz erről egy megbeszélés. És a Bartáról se jöttek. A Bartáról készült egy nagyon érdekes film, amit lehet, hogy láttatok, lehet, nem olyan nagyon rég volt a bemutatója, de az nem az életéről szólt, hanem a mamával való viszonyról. Uh-huh. Tehát az egy anya-fiú kazettákon való hangos levelezésre épült föl. Nekem nagyon érdekes volt, hiszen én pont ezt a részt nem nagyon ismertem. És róluk semmi. És akkor azt gondoltam, hogy nem akarom ezt én túlírni, de hogy valamennyit kell, hogy... Meg hát ez az én életem is. Hát nem tudok úgy csinálni, hogy nagyvonalúan átlépek bizonyos korokon. Nyilván egy csomó dolog van, amit nem írtam meg, és talán a második részben írom meg, vagy nem írom meg, mert eszembe jut akkor se. De valójában egy kicsikét akármit csinálok az LGT-nek, benne kell lennie, mert hát az volt az életem.
Persze.
40.
Hát meg nem beszélve, igen, nem csak az ő személyiségükre, meg róluk, hanem nyilván valahol itt nyilatkoztat, hogy fiatalon zenész életet élsz, legalábbis tombolgatsz, öregem meg inkább mosolyogsz magadon, de hogy milyen volt rock'n'rollt vezetni a szocializmusban, meg hogy akkor ezek a dolgok hogy történtek, az ezekhez kapcsolódó sztorik, tehát ezek a tombolgatós sztorik, ezek mindenféleképpen érdekesek, és ezeket muszáj leírni.
Így van, hát... Az az igazság, hogy valahogy azzal álltam neki, hogy egy kicsikét megfogalmaztam az előszót. Uh-huh. És az előszóban azt leírom, hogy egyrészt tiszteletben tartom, hogy mások másképpen emlékeznek ugyanarra a történésre. Akkor is, ha együtt voltunk ott. Mert egy más érzetből, egy más szemszögből az ő lelkén keresztül csapódott le ez az egész ő benne, és maradt meg utána 40 évig, vagy 30 évig, vagy lassan 50 évig.
Hát igen, ott volt a Queen film, bocsánat, ahol a Queen film is egy csomó helyen máshogy működik a Freddy emlékéről például, azok, akik ezt most írták, vagy most csinálták, ott is egy olyan dolog van, hogy többféle aspektusból tudnak emlékezni emberek egy-egy sztorira.
Igen. És a másik pedig az, hogy amikor egy ilyet ír az ember az én koromban, akkor azt gondolom, hogy nem lehet kihagyni azt, hogy valójában azért írjuk le ezeket a mondatokat, vagy azért írunk ilyen könyveket, hogy egy kicsit idézőjelben ugyan, de dicsekedjünk azzal, ami megvolt, és ne sírjunk azon, ami nem lesz meg. És ezért én ezt ilyennek tudtam elképzelni, ezt a könyvet. Én azt akartam, hogy ez ilyen legyen, hogy a történetek így következzenek egymás után, és bejött. Szóval nem tudtam, hogy ebből mi lesz, de valahogy összeállt.
Nem izgultál előtte, hogy vannak szavak, amiket nem fogsz tudni pont úgy leírni, ahogy kell? Tehát, hogy sokat kell javítani? Nem azt gondolom, hogy nem tudsz helyesen írni, csak azért mégis.
De. Ugye? Hát természetesen egy csomó olyan hát ugye a szerkesztőm, Takácsom Zsózsef, hát ő azt magától értetődőnek vette, hogy egy csomó apróságot javít. Uh-huh. Vagy voltak, hát például a mai napig nem használom helyesen a kettős pontot, vagy a pontos vesztőt, akkor a gondolatjel helyett állandóan beütöm a kötőjelet.
Aha.
Ezt elnézik még a profiíróknak is, nem hogy az olyanoknak, mint mi vagyunk. Ezt elnézik a szerkesztők. Ha a szerkesztő szeret téged, akkor óriási dolog, hogy tudtok együtt dolgozni.
Aha. Te mennyire dolgozott fel könnyen a halálesetet? Most ugye azért elég rövid időn belül a Somló is, meg a
Mihály
Tamás is ott, itt hagyott.
Hát meg a Benkő,
igen, de most én csak nehezen, a közel... Nehezen.
Nehezen, és amikor újra és újra beszélünk róla, akkor
most rosszat kérdeztem.
Akkor terül ki nekem, hogy
még mindig ugyanott van.
Ugyanott.
Igen.
Én is ugyanott tartok. Tehát ahogy nem értem meg, ahogy nem akarom elfogadni, ahogy nem tudom elfogadni, igen, nagyon. Uh-huh. Ebben nagyon nem vagyok jó.
De kár, hogy nem tudod ezt valamennyire humorral nézni, mert akkor könnyebb lenne valahogy ebből kivergődni.
Fogalmam nincs, hogy lehet ezt humorral nézni.
Hát... Jó, hát...
Azt írta egy hallgató, volt egyszer egy bohóc arca, lisztes hajakóc, az egy idézet egy 69-es Omega számból, igen. Megvan neki CD-n, és ez az egyik leges legjobb Presser szám.
Köszönöm szépen.
És mindig úgy van, hogy amikor te írsz egy dalt, akkor tulajdonképpen már a szöveg témája is már megvan benned, és utána kap... Nem?
Nem. Sokszor van, uh-huh. És sokszor... Nagyon nincs. Azt is úgy megfigyeltem, és mondjuk majdnem be lehetne a dolgokat így kalibrálni, hogy amikor egyszerre van meg egy dalnak a kezdeti szövege, meg a dallama, és tegyük föl, én be tudom fejezni, akkor az biztos, hogy nem egy bonyolult dal lesz. Ha egy bonyolultabb dallam van, akkor biztos, hogy el se tudom kezdeni, és akkor uh-huh. Már kétségbe esettem, küldöm a dusámmal.
Akkor akadjuk most le egy kicsit a könyvről, és beszéljünk egy kicsit arról a raktár koncertről, ami szerintem csodálatosan sikerült, és ami látható. Abban a szeretteid vannak ott, nagyon sokan szeretett zenészeid, és hála Istennek olyan emberek, akikkel szeretsz együtt dolgozni, és az valami hihetetlenül jól sikerült, az egésznek a felvételet, maga az egész történet, ezt hogy fogadták? Milyen visszajelzések vannak erről?
Őszintén szólva még nem tudom, pár napja van.
Igen.
A neten, úgyhogy gőzöm nincs, hogy hogyan fogják ezt fogadni. Hát te is ott voltál.
Igen,
ugye?
Igen, igen.
Mert, ahogy mondod, hogy a kedvenceim.
Köszönöm.
Vagy a szeretetjeim.
Igen.
És valójában hát én izgulok emiatt, mert ugye eléggé kétséges volt, hogy szeretnék-e ebben részt venni. És valójában én az Oránnal beszélgettünk, aki ugyanezt érezte, és én azt mondtam az Oránnak, hogy ezt meg kell tedd a bandádért, mert ugye egy fél éve senkihez nem jutott el egy fillérse, és mondtam az Oránnak, akkor engem még nem kértek föl, és mondtam az Oránnak, hogy hát mondjuk én könnyű helyzetben vagyok, de hogyha engem fölkérnének, akkor én elvállalnám, nem kérnék pénzt, hanem azt mondanám, hogy minden pénzt osszanak szét a zenészeink között, mert akkor ezt így el tudom vállalni jó lelkiismerettel.
És ezt így is csináltad.
Az Orán azt mondta, hogy ez tök jó, és erre föl mit tudom én, 3 nap múlva telefonált a Rózsa Pisti, hogy csináljak már egy műsort. És akkor újra gondolkodóba kellett esek, és valójában a fő gond az volt, hogy 2020, tehát ennek az évnek a május 7-e, 8-e, 9-e, tehát három BKK koncertem, mi úgy mondjuk csúnyán, hogy el volt adva.
Igen.
Tehát 2019 karácsonyán egyetlen egyet sem volt már 2020 májusára a 3 koncertemre. Azt el kellett halasztani. Azt január 4-ére halasztottuk, és amikor nekem ez a felkérés jött, akkor azt láttam, hogy talán a januárit meg lehet tartani, mert ez a második hullám előtt volt, talán 1-2 héttel. De, uh-huh. még nem hittük el, vagyis azt hiszem, hogy nem hittük el, hogy ez a második hullám, ez ilyen komoly lesz, meg ennyivel komolyabb lesz, meg hogy ilyen durva lesz, hanem reménykedtünk, hogy január 3, 4, 5, 6, 7, ott bulik lesznek. Hát Marika néni volt a 7-e.
Igen.
Igaz?
Igen.
És mi meg előtte 3 napon. És, És akkor mondom, hát azt nem tehettem meg, hogy emberek megvették 2 naptári évvel előtte a jegyeket. 19-ben vették meg a jegyeket, 20-ban elmarad a koncert, 21-ben lesz koncert, és akkor előtte megnézhetnék a tévében azt, amit csinálok.
Na, az igen kellemetlen lenne.
Hát mondom, ez így. És akkor beszélgettem a muzsikusokkal, és aztán azt találtam ki, hogy csináljunk egy ilyen színházi dalokból való estet, és akkor kezdjünk el erre külön dolgozni. És ez így is lett. És ebből alakult ki a raktárkoncert műsora. Csupa színházi dal, és itt csomóan olyanok, mint például Marika néni, ugye, már bocsánat a hallgatóktól, de én a falusit Marika néninek hívom. Tehát, hogy például Marika néni is olyan színházi dalt énekelt, amit egyrészt nem játszott színház, a másrészt soha nem énekelte még.
Igen.
És akkor így lett. Hát,
mi volt Olaj, az?
Énekelt a képzelt riportból a hogyan mondjam el nekedet, meg az arra születtem-e. Hát mondjuk úgy szíven rúgott, amikor az arra születtemet énekelte, hogy ihaj.
Igen.
És ezeket elkezdtük próbálni, elkezdtük betanulni. Jöttek a muzsikusaim, hát persze nagyon jó volt hülyeskedni ott a próbákon, meg összehozni egy hány cédula egy életet a 30 éves vagyokból. És akkor a zenekarban hegedült a Wunderlich Józsi a végszínház.
Jó, de jó.
Nézze, közben énekelt is egy szólót, aztán visszament hegedülni.
Hmm.
Tehát, hogy itt valahogy összeállt ez az egész, és akkor az volt a kérésem a televíziósok, vagy rendezők felé, mert hát én tudom, hogy ez nem televíziózás, de hát mégiscsak úgy hívjuk, hogy ez hadd legyen fekete-fehér, mert én nem akarom. Mm-hmm. Ez a műsor, ez sehogy nem áll össze nekem egy színes
lámpával világított szép
villany.
És ők meg belementek, és tök jól néz ki. Szerintem.
Te melyiket szereted jobban, hogyha valaki lehengerlő hangon elénekli a arra születtünket, vagy amikor a Kútvölgyi Zsike énekelte, hogy átkozott élet, mely elém hozott élet. Tudom, hogy a válasz az lesz, hogy mind a kettőt, csak máshogy.
Nem, hát egyrészt nyilván lehet ezt is válaszolni. Éppen most valahol a könyvvel kapcsolatban foglalkoztam azzal, hogy amikor a Jó Estét Nyár, Jó Estét
Szerelem.
Csináltuk, ugye abból van az Átkozott Élet dal, aminek nem tudom pontosan, hogy mi a címe, mert az
ez, a bajban. Szerintem ez, hogy Átkozott Élet, nem?
Nem tudom. És a Zsike ezt elénekelte, ez 77-78 lett a Vígszínházban. A Zsike még nagyon, hát ő ugye éppen valahogy kijött a főiskoláról, talán egy évet, talán kettő, és hát kész. Az valami kész volt, amit elénekeltek, ezt lehidaltam, és akkor még dolgozni is tudtunk rajta, szóval nagyon-nagyon jó volt. És akkor történt valami, amiről vagy az első kötetben már benn van, vagy a másodikba került át, mert most egy kicsit tényleg össze vagyok már zavarodva a két kötettel kapcsolatban, hogy kiderült, hogy a hanglemez gyár olyan nagyon nem akarja kiadni a Jó Estét Nyárt.
Mm.
És én meg nem értettem, hogy mi van, de hát nem én tárgyaltam, idézőjelben tárgyaltam, hanem a Vígszínház.
Mm-hmm.
És akkor a tanár úr hivatott a Várkonyi, és azt mondja, hogy hát kéne beszélni, azt mondja, maga jobban van a fejessel, mármint a Fejes Endrével, mm-hmm. ugye, aki írta a darabot, hogy kéne beszélni, mert ezek egymásnak estek 56-ban az Erdőssel a Petőfi körben.
Ups.
És a Fejes nem tudom miket mondott, hát nyilván ő soha nem tett lakatot a szájára, és embertelen csúnyán tudott beszélni, ha akart. És hát tulajdonképpen azt érzi a Várkonyi tanár úr, hogy hogy ezen áll, vagy bukik a dolog, mert hogy itt valójában ez egy személyes iszti.
Uh-huh.
Hát jó. Hát, gyorsan beszéltem Martonnal, azt mondtam, hogy hát meg lehet kérdezni a fejestől, hogy mi van. Hát fölhívtam a fejest, mert tényleg nagyon jobban voltunk, és nagyon jól dolgoztunk, és mondtam neki, hogy ez a helyzet, hogy ez volt egy ilyen, meg mit, és azt mondta, na, hogy volt. Mondom, hát akkor most itten az van, hogy itt az idő, hogy kibéküljetek, mert különben nem tudjuk rögzíteni. Most ez azért volt nagyon fontos, mert az mindig egy főpróba, amikor rögzítesz valamit.
Uh-huh.
Akkor minden kiderül, és még idő lett volna. Tehát az, hogy az előadás, még ott tartottunk a próbákkal, hogy még nagyon jól lehetett volna bele dolgozni azt a tapasztalatot, amit szerzünk a felvételekkel. De hát azt tudni kell, hogy akkoriban nem volt olyan, hogy te otthon fölvettél valamit, mert nem voltak ezek az eszközök. Nem
persze.
Voltak ezek ahol még senkinek nem volt olyanja. De hát ahhoz azt kellett, hogy bekerülj a stúdióba. És a fejes meg azt mondta, hogy nem akarom itt mondani, hogy mi kérjen bocsánatot, vagy hogy neki milyen kérjen bocsánatot. Béküljön ki az erdős, ha akar, vagy mit tudom. Na, mondom, jó van, akkor ez ennyi volt, nem az én dolgom, hogy ezt erőltessen. Aztán a Várkonyi valahogy a Borssal ezt egyenesbe hozta.
Jó, de jó.
És amikor ezt kiadták, amikor ez megjelent, és akkor a Jó Estét Nyár egy nagyon szép előadás lett, és még siker is, akkor arra gondoltam, hogy én óvatosan, anélkül, hogy a Zsike tudna róla, óvatosan bepróbálkozom, hogy egy sikerlemez milyen lenne, mert hát, hogy nem nagyon sokan énekelnek úgy.
Hát így van.
Ezen a környéken, mint ő, de lepattintottak, nagyon-nagyon gyorsan lepattintottak, és a Bors tulajdonképpen, hát nyilván, hogy ő hozzám mentem elsőre, mert az erdőse soha nem tudtunk kijönni, de hogy a Bors tulajdonképpen értésemre adta, hogy neki fontosabb az erdős
lelki nyugalma,
mint az enyém.
Aha.
Azt meg tudtam érteni. És így aztán a világon semmi nem lett, és annyira örültem, hogy nem úgy kezdtem, hogy a Zsikéhez oda mentem volna, hogy te Zsike, én szeretnék.
Igen.
Azt sem tudom, mit válaszolt volna, és most már úgy döntöttem, hogy ezt leírom, hogy legalább innen tudja meg ő, aztán majd meglátjuk. Most nem tudom, hogy ez benne van nem az első kötetben, vagy nem, mondom, most már keverem a dolgokat, túl sok oldal ez.
Ez tök jó. Úgyhogy ez, hogy mesélsz, ez valami elképesztő. Azért van mindenki oda a könyvért, hát nyomtak, mennyit nyomtak belőle? Nyomtak már második nyomást, igen. Vagy hogy csinálj, tényleg?
Igen.
Úristen, igen. De jó. Gondolom, sokan megvették karácsonyra. Pici bácsi, viszont az természetes, hogyha most írod a könyvet, amellett azért zenélsz is, és hogyha otthon zenélsz, akkor nyilván ez valami alkotós dolog. Valami olyat olvastam, hogy azt mondtad, hogy most miután ilyen mindenféle nőknek írtál már lemezt, már úgy értem, hogy mi is csináltunk, a Rúzsával folyamatosan dolgozol, és az Ibolykával is egy nagyon komoly anyagot készítettetek el, ami egy színházi dolog is lesz, hogy magadnak írsz, mert hogy most már ideje lenne egy szóló lemeznek, szerintem mindenki várna erre.
Igazság szerint igen, mert végül is, amit pont a te veled való munka kezdetekor tettem félre, és annak én szerintem van vagy 5 éve, nem, Marika?
Igen. 4.
Félre raktam rengeteg ilyen félkész anyagot, vázlatot, egyebet, és amikor most kitört ugye ez a karantén dolog, és tudtam, hogy nem tudok én egész nap írni, hát én nem vagyok profi, tehát én csak akkor tudok írni, ha rám jön, és akkor zenélni akarok. És sikerült összekötni magam a Nyéri Sankóval, a hangmérnökkel, úgy, hogy tulajdonképpen tök szinkronban dolgozunk. Tehát én őt látom egy tableten, ő viszont látja a gépemet, én is látom azt, hogy ő mit csinál a gépemen, a monitorokon. Mm-hmm. És egyszerűen ugyanúgy zenélünk, mint hogyha ott lennénk nálunk. Hát Marika maga tudja, hogy milyen a zeneszoba.
Igen.
Az a különbség, hogy a Sankó nem illott tőlem 2 méterre a nagy monitornál, meg a keverőasztalnál, hanem ugyanezt csinálja otthonról. És akkor neki láttunk ennek az anyagnak, és valójában elkezdtem ezeket a régi vázlatokat elővenni, de aztán tehát nem tudom, hogy jött egyre jobban kezdett el dolgozni az adrenalin, vagy aminek hívják, nem tudom, hogy mi dolgozik olyankor, és akkor elkezdtem inkább újakkal foglalkozni. Úgyhogy most van egy, ha még mindig ebben a CD dologban gondolkodnánk, ugye, mert mi arról már nem nagyon tudunk leszokni, hogy valami
komplett legyen, igen.
Nagyobb léptékben gondolkodunk, mint egy-egy dal, akkor azt gondolom, hogy ebben a pillanatban egy olyan másfélnél több CD-nyi anyag van a kezünkben, és azon arra szolgatok. És közben pedig elkezdtem csinálni, az volt az első, hogy elkezdtem csinálni egy instrumentális anyagot, tehát egy ének nélküli anyagot, amit egy 82-ben az elektromantik.
Ezt akartam.
Óta nem csináltam, és ennek az a címe, hogy zenék képzelt filmekhez. És csináltam egy csomó felvételt ezekből.
Van benne ilyen olyan is, ami ilyen a zongora egy kicsit preparálva, van is ilyen érdekes hangzás, mert te mindig csinálsz ilyeneket, és van egy csomó öreg hangszered, meg érdekes zongorád.
Abszolút.
Abszolút.
Tehát én abban nagyon, nagyon bele tudok bolondulni, vagy bele tudok feledkezni, és nagyon szeretem azokat a hangzásokat, úgyhogy igen, van. Tehát ugye most még nem jöhetnek hozzám a muzsikusok zenélni, tehát most mindent használnom kell, amim van, mert addig legalább fel kell építsem a dolgokat, amíg nem lehet az, hogy elkezdődnek azok a hangszeres felvételek, amiket mások játszanak.
Uh-huh.
És ezért aztán sok mindent használok is, meg hát így azért sokkal szórakoztatóbb.
És túl ezen a csak hangszeres dolgon szöveg, mert azért nagyon, szóval mit tudom én, egy olyan szöveg, mint az egyszer, ami igen, hogy azok úgy jönnek, olyanokat írsz. Tehát van olyan, ami dalszövegben tör elő, vagy hogy kell ezt mondani?
Hát most úgy néz ki, hogy mondjuk van egy 15-16 dalom, és szerintem 3-at vagy 4-et megírtam,
uh-huh.
és az összes többivel a dusánt nyúzom egyelőre, most nála van már 4 vagy 5, és akkor így arra szolgatunk.
Tök jó.
Amit én nem tudok az első dallamsorral, azt sohasem fogom tudni. Tehát én nem tudok zenére szöveget írni, életemben, hát lehet, hogy 2-szer, de egyet biztos tudok, hogy zenére szöveget írtam a Jamesnek a Semmi vonata című dalához, és az volt olyan, hogy odaadta a kiszenét, azt akarta, hogy én írjak.
Uh-huh.
És amit írtam Barta a dalokra, szöveget, mint a Gyereki a egy oldalba, vagy a Visszamegyek a falumba, vagy volt egy korábbi szintén ilyen cirkuszos dalunk, az mind úgy volt, hogy együtt ültünk, a Barta gitározott a zongora mellett ülve, és akkor elkezdtünk játszani. Játszottunk, tudtam, hogy ő benne valami ottan nagyon dolgozik, próbáltam azt kísérni, arra figyeltem, hogy mit csinálni, és akkor bekattant valami, és abból lett a két szöveg, de hogyha készen odaadta volna a dalt, akkor nagy valószínűsége nem tudom megírni.
Tök jó.
Nem tudom. Egyszerűen még soha nem sikerült.
Most földobta a net egyébként a csíkzenekarral, amit csináltatok. Ez most egy új dolog, vagy ez mikor készült?
Ez Vadonás új.
Vadonás új? Ez nagyon-nagyon jó.
Ez jelent meg szerintem. Ez a csík csinálta, hát valójában az elején én nem is tudtam ezeket. Tehát az úgy kezdődött, hogy olyan 10 évvel, egy kicsivel több, mint 10 évvel ezelőtt a Szabó Attila azt mondta nekem a csíkzenekarból a másodprímás, nem tudom, hogy kell
beosztani
a posztokat, hogy hát ők a kézen fogsz, és az azért megcsinálták, és hogy hallgassam meg, és hogyha lehet, akkor mit tudom én év végén játszom el velük a millenáris. Én meghallgattam, hát valami elképesztő, ilyen szép volt, nagyon, nagyon tetszett. Egészen meghatódtam, én is elmentem a millenárisra, kiderült, hogy a Kis Tibi is énekli azt a dalt a csapatban, és akkor ott ezt megcsináltuk, nagyon megköszöntem, nagyon, tényleg nagyon megvoltam hatva. Aztán újra telefonált Attila, és azt mondta, hogy az És jött a doktort is megcsinálják. Hát akkor néztem egy nagyot, mert az első hallásra pont nem arra gondolnék, hogy a csíkzenekar az És jött a doktorral kezd valamit. Abból egy olyan frenetikus variációt csináltak, hogy tényleg...
Ez egy iszonyatos tempós, ugye?
És aztán így következett... Bocsánat, még kérdezik?
Hogy az ilyen nagyon tempós.
Hát az kegyetlen.
Igen.
Az kegyetlen. És akkor így következett egymás után vagy 10 dal.
Uh-huh. De a dal, amilyen akkor most a legújabb.
Igen, és akkor azt mondta az Attila, ezelőtt nem tudom, pár hónappal, valójában a Covid alatt vettük föl nagyon nagy óvatossággal, a Klebersbergbe megkaptuk a nagy termet, egymástól ilyen 3-4 méterekre ültünk, mindenki maszk volt kivéve, amikor énekelni kellett, és együtt vettük föl, szerintem 3 nap alatt.
És a klip meg egy verkfilm tulajdonképpen, ahogy készült az egész.
Így van.
Marha jó.
És akkor mi már a James-el, amit még nem tudtunk csíkul, azt megtanultuk. És akkor beültünk ott a nagy terembe, és dur.
Pici bácsi.
A felvételek baromi jó lett. Tehát nem az én érdemem, úgyhogy én kimondhatom.
Jaj, hogy be kell hallgatni, mert érdemem.
Elképesztően gyönyörű dolog is van benne, nem csak a jók, hanem gyönyörűek is. És hogy? Ahogy összefonták ezeket a népzenével, ahogy összefonták a mi dalainkat népdalokkal, hát
az marha izgalmos mindig.
Csodálat.
Viszont egy dolgot még muszáj egy dologról beszélnünk, az Amadinda. Szóval, hogy ez az újévi koncert, ez most hát hogy nem igen. volt. Ez szörnyű érzés lehetett, mert a tanár is a rác mondta, hogy egyszerűen tényleg lelki betegek attól, hogy ez most nem lesz meg. Ez nem lesz pótolva.
Hát nem tudom, lehet pótolni. Hogy kicsit hozzájövő. Hát ez a 20. lett volna.
Hát pontosan
nem
ezért.
Másképp kell játszani a 20-on, mint a 19-en, de...
Csak a hagyomány.
Igen, meg az, hogy hát nekem 20 éve nem volt gond, hogy mit csinálok szilveszterkor.
Mi is így voltunk ezzel, mindig padudő szilvesztert csináltunk 20 évig, csak aztán utána már kifogytunk belőle.
Hát mi meg most tulajdonképpen, és hát... Nem lehet.
Ja.
Nem lehet, úgyhogy hát persze szomorúnak lenni szabad nekünk, de valójában hát nem tehet róla senki. Úgyhogy fájó szívvel, de nem jártunk szilveszterkor, pedig arra mindig olyan jó volt tanulni, meg gyakorolni.
Igen.
Mindig az a legjobb része az egésznek, mert az előadáson egy kicsit elrontod, akkor már hülyét kapsz. De hogyha próbálhat, és dolgozhatsz a próbákon, az a legjobb az egészben.
Mm.
És hát az most nagyon elmaradt.
Te még én szoktál
izgulni? December ment arra rá mindig.
Hát igen.
Szoktál még izgulni? Vagyis izgulsz? Belemész egy aréna koncertbe, és akkor előtte izgulsz?
Ó, Persze.
Nagyon?
De látszik is.
Látszik, igen, de két percig.
Hát igen, mert amikor már játszol, akkor az fontosabb lesz, mint az izgulás. Hát, hogy valahogy akkor az lenyomja.
Aha.
Az lenyomja valahogy, de én abszolút izgulok. Abszolút izgulok, és tulajdonképpen tele is tömöm a fejemet hülyeségekkel, hogy mik történhetnek meg.
Jaj, például
tehát
mire gondolom?
Én abszolút fölépítem ezt az izgulást, és erről kéne leszoknom, de hát most...
Ja, most is izgulsz egyébként?
Most, hogy veletek
nem a COVID miatt. Nem a COVID miatt.
Persze.
Igen?
Hát figyelj, hát ez nem olyan jó.
Ja, nem.
Aki lehet, valaki ugyanezt kérdezte tőlem ezelőtt, mit tudom én, fél éve nem tudom. És azt mondtam, hogy igen, félek tőle. Másnap megjelent az egyik bulvárokban, hogy a presszer retteg.
Jaj, akkor...
Nem rettegek, hanem félek tőle, mert nem jó betegnek lenni, nem jó kórházban lenni, meg egyáltalán. Tehát, hogy ez egy olyan ismeretlen dolog. Én nagyon hiszek ebben a vakcina... dologban. Ugyanakkor mégiscsak azt gondolom, hogy valójában egy ilyen ismeretlen dologgal megyünk szembe.
Igen, mert az is ismeretlen.
Olyan rejtélyes.
Igen.
Az, hogy az egész világ bajban van. Tehát nem az, hogy nem tudom én, egy fél kontinens, nem is akarom mondani, hogy melyik. Egy fél kontinens bajban van. Uh-huh. Ehhez hozzászoktak az emberek.
Volt egy pest is, akkor az valahol volt.
Nem érdekelte már, hogy az ebola tombol Afrikában, mert az emberek megszokták, hogy minden hírt megkapnak, kész, házhoz viszik nekik. A híreket egy idő után már csak tényleg olyanokat kell kitalálni, hogy hírnek számítson, és valaki megnézze, amit már azt se hiszel, aki mondja. Uh-huh. És akkor az emberek hozzászoktak ezekhez a COVID-hoz képest, kisebb járványokhoz, bajokhoz, de a háborúkhoz is. És akkor most jön valami, ami az egész világot helyre rakja. Vagyis, hogy először hazavágja, és nagy valószínűséggel utána majd helyre rakja.
Reméljük.
Hát igen, bízunk abban, hogy helyre rakja valamennyire.
És mennyire érdekelnek téged a bulvárban megjelenő dolgok, mert nyilván azért szeretnek
nem
rólad.
Nem igazán, mert megmondom, őszintén, hogy nem nagyon olvasok semmit.
Ja.
Marika néni tudja, hogy hozzám lap nem érkezhet az ajtón belülre.
Hát jó, de már rajta van az interneten.
Nem csak azért, de ott se. Mert
ja.
Én 40 éve nem olvasok tulajdonképpen semmit.
Aha.
És jó, egy-két élet és irodalmat azért jelölve, láttam a kezedben. Egy-két élet és irodalmat azért láttam a kezedben.
Oké, az más.
Persze, értem.
Nem olvasok ilyeneket, de nem azért, mert hogy én annyival fölötte állok a bulvár. Nem, hanem egyszerűen nem érdekel.
Uh-huh.
Nem érdekelnek a napi hírek se, meggondolom, ahogy gondolom, mert ha nekem elmenne az
fél
órám azzal, hogy a napi hírek között böngésztek, meg a kommentárok, meg hogy ki hogyan gondolja, de más meg egészen másképp magyarázza, akkor az alatt tudok irodalmat olvasni, vagy tudok bármit csinálni, tudok zenét hallgatni, vagy zenélni. De nem tudok zenét hallgatni más tevékenység közben, tehát semmit nem tudok csinálni, ha a zene szól, mert annyira csak azt figyelem.
De az az elképesztő, hogy te nagyon fiatal zenéket is hallgatsz, tehát egészen új zenekarokat, érdekes dolgokat, az életemben nem hallottam még olyan palettát, amit te tolsz zenehallgatásban is, és hogy ezeket a friss dolgokat is befogadod, ez azért elképesztő.
Nem hiszem, hát ha belegondolsz, nekünk ez egy szakma. Tehát, hogyha én bármilyen más szakmában élnék, akkor, akkor először is munka közben is tudnék zenét hallgatni. Mindig azzal hülyeskedek, hogy az én szakmám az egyetlen, amit művelése közben nem lehet zenét hallgatni. És nem?
De.
Mindenki, a fogorvos, az asztalos, mindenki hallgathat zenét, miközben dolgozik, és attól dolgozhat csodálatos odaadással. Nem. Mi nem. És viszont valahogy nem vagyok fogékony a régi dolgokra. Tehát nyilván...
Mi az például?
Hát, hogy nem érdekelnek a 70-es, 80-as. Persze, van egy pár olyan kedvencem, ikonom, félistenem, akiket szívesen hallgatok újra, ha valamiért olyan hangulatom van, kezdve a Traffic-től, a Cream-en keresztül, most sorolhatnám.
És az Allman Brothers mindenféleképpen mond, mert azt imádod.
Parancsol?
Az Allman Brothers azt mindenféleképpen mond, mert azt imádod.
Például őket is. De valójában sokkal jobban érdekel, valószínűleg ezzel pótolom azt, hogy nem figyelek a napi hírekre, meg az ehhez hasonlókra, hogy odafigyelek a napi újabb zenei termésre. És hát mindannyian tájékozatlanak vagyunk, mert a netre fölkerül naponta 500, 1000, 4000, nem tudom mennyi zene, új zene, hát ez nyilvánvaló, hogy nem lehet meghallgatni. És én meghagyom magam. Ez az egy dolog, ahol hagyom magam vezetni, hogy amerre víz a YouTube, azzal, hogy én valamit elkezdek hallgatni, elvisz egy következő előadóhoz, fölkínál egy harmadikat, egy negyediket, én megyek.
Mm.
És akkor egyszer csak eljutok oda, hogy hajnalban azon kell gondolkodnom, hogy és akkor meg vissza kell nézni, mert nem tudom, mert életemben nem láttam még leírva a nevüket, hogy volt valami, ami embertelen jó volt ezelőtt 20 dallal, és akkor azt visszakeresem. És egyébként nem csinálom én ezt ilyen nagyon lojálisan, tehát hogyha valamibe belefogok, és hallgatom, és nem tetszik, abban a pillanatban katt, és tovább.
Uh-huh.
Tehát nem, azért én nem hallgatok valamit, mert új, vagy nekem új, hanem azért hallgatok
hát,
valamit,
ha jó.
Uh-huh. És úgyhogy hát szóval így, ezért van az, hogy viszonylag azzal együtt, hogy a neveket nem tudom már megtanulni, meg hát végül is tök mindegy, mert rá lehet bukkanni újra, meg újra, de hogy viszonylag sokat hallgatom a fiatalokat, mert sokkal jobb, sokkal érdekesebb, mint ugyanazt hallgatni, amit hallgattam már 80-ban is.
Pici bácsi, és akkor térjük vissza egy pillanatra, mert nagyon kevés időnk van már a könyvre, hogy a második rész mikorra várható. Ez nem ilyen sietetés, hanem tényleg az élvezkedés miatt.
Nem beszéltük még meg a kiadóval, tehát nem pontosítottunk. A kiadó most azt akarja, hogy én tavasszal mindent adjak le.
Ajajaj.
Ami azt jelenti, hogy az utolsó betűig meg kell lenni, összeválogatva a fényképek, az iratok, a dokumentumok, amik bekerülhetnek. Hát ez kegyetlenül hangzik így, már majd januárban lesz egy ilyen megbeszélés, és akkor majd megpróbálok alkudozni.
Uh-huh. De azért volt be, hogy ugye nagyon élvezed.
Hát amikor megy az írás, akkor nagyon élvezem, amikor nem megy az írás, az borzalmas. Az ugyanolyan, mint a zenélés. Hát hiába, amikor hiába ülsz ott, minden hang rossz, amit játszol, és tudod, hallod. Hát ez ugyanolyan, amikor minden betű rossz.
Akkor fel kell állni, el kell menni sétálni.
Hát igen, akkor tényleg.
Akkor fel kell állni, és le kell menni a zeneszobába.
Hát igen, csak mindig ott van az a remény, hogy hát a következő hang már jó lesz.
Mm.
De egyébként így van, tehát ebben a dologban hát sokkal eltökéltebbnek kell lenni, mint mondjuk a zenélésben, amit azért ezzel az 50-60, nem tudom, 70 éves rutinnal azért így valahogy így el tudok kenni dolgokat.
Igen, de a te fegyelmezettséged és a munka morálod az legendás, úgyhogy az hiszem perceken belül készen lesz az a könyv, ennek mindenki drukkol. Elbúcsúzunk,
nem,
jó?
Még én egyet kérdeznék, ha lehet.
Maradjatok még egy kicsit, még nem is ettünk.
Ugye?
De szeretlek.
Ugye? Hogy szerint, mert én most úgy tapasztalom, hogy most ti 50 évesek, az Omega 230 éves, szóval hogy a mai zenekarokból van remény, hogy ilyen hosszan működők lesznek?
Hát, először is az a helyzet, hogy hát mi sem vagyunk ilyen hosszan működők. 13 óta az LGT az egy név. De
még név?
És a 13-ig tartó termés van a mi kötényünkben. Vagyis hát 13 volt az utolsó koncertünk, és 16-ban, amikor a Tomi elment, akkor kimondtuk két nap múlva egyetlen egy mondat hangzott el négyünk között, mert ott a Marosi András a zenekar ügyvédje, hogy akkor ennyi volt. James azt mondta, ez akkor ugye nincs tovább. Mm. És a Jánoska bólintott egyet, én is nyekkentem, és ezzel tulajdonképpen befejeztük, a Tomi nélkül nincs tovább. És tehát nem vagyunk 50 évesek, és az utolsó 20 évben, tehát 92 előtt is már kihagytunk éveket, és 92-től már csak ilyen pár évenként csináltunk amolyan nagy bulikat. Tehát úgy könnyű azt mondani, hogy már milyen sok évesek vagyunk, meg hogy megélte az 50-et. Hát olyan értelme, igen, hogy a dalok még életben vannak. De valójában nem tudom, hogy hát persze lehet. Az Omega is játszik, és hát a kinti bandák közül nyilván van egy csomó, és hát ugye nagyon szerencsés a Stones, nem csak azért, mert csupa zseni van ott, hanem meg úgy csoda, ahogy van, hanem azért is, mert tulajdonképpen hát, hogy is.
Tényleg.
Két változással végigcsinálták a 55 vagy nem tudom hányadik évüket.
Pici bácsi, fél percünk maradt, és ez már csak a búcsúra elég. Puszi.
Jöhet a kaja, várják kint akkor a büfében.
Eltöltöttük egy órát, és ez úgy elröpent, hogy csak na, isteni volt. Köszönjük szépen. Mindenki olvassa a könyvet, és aztán majd megbeszéljük a folytatást. Arról is beszélünk majd egyszer. Minimum egy órát.
Nagyon vigyázzatok magatokra.
Te is.
Köszönöm a hívást.
De jó.
Puszi, köszönjük szépen.
Encikének is, igen. Sziasztok.
Köszi szépen.
Hello. Sziasztok.